A háború kitörésének híre felbolygatta a súlyosan érintett Székelyföldet is. A mozgósító parancs 1914. július végén, augusztus elején érkezett meg a székely falvakba. Kezdetben a 20-tól 42 év közötti férfiakat hívták be, és részesítették katonai kiképzésben, majd egy év múlva a 18-19 éves fiatalokat, és a 43-50, majd 55 év közötti tartalékosokat mozgósították. A háború ideje alatt a császár és király 82-es gyalogezred volt zömében székelyföldi legénységű, továbbá a székelyek szolgáltak a 24. Brassói Magyar Királyi Honvéd gyalogezredben, a 22. Marosvásárhelyi Magyar Királyi gyalogezredben, a 65. császári és királyi Marosvásárhelyi gyalogezredben, a 9. Marosvásárhelyi Magyar Királyi Huszárezredben, a 2. császári és királyi Brassói gyalogezredben és a 2. császári és királyi Brassói Huszárezredben. A székely ezredek, amelyek a monarchia legjobb katonai egységei közé tartoztak, már 1914. augusztusába átestek a tűzkerességen az orosz fronton. A 82-es székely gyalogezred leghősiesebb fegyverténjeire a keleti fronton 1914-ben Dunajovnál, 1915-ben Galíciában, a Volhinai síkon, 16-ban a Limanovai áttörésnél került sor. Hasonló bátorsággal harcoltak 1915-16-ban Isonzónál és Dobernónál az olaszok ellen. A háború az otthon maradt családtagokat is súlyosan érintette. Férfi munkaerő hiányában a földeket nők, gyermekek és öregek kellett megműveljék. 1915 tavaszán a katonaság számára összegyűjtötték az igavonó állatokat és lovakat. A különböző pótadók, hadi kölcsönök sokszor megfizethetetlen anyagi terhet jelentettek az otthon maradottaknak. A hadi kiadások fedezéséhez szükséges pénz előteremtése céljából az állam 1914. novemberétől rendszeresen hadi kölcsönjegyzésre szólította fel a lakosságot. Ráadásul 1916 nyarán ágyúöntés céljából sor került a székelyföldi harangok rekvirálására is. A háború kitörése után 1914. augusztus 3-án választották meg 15. Benedek pápát, aki 1914. november 11-én kelt Ad Beatissimi Apostolorum című első enciklikájában a háború fő okait a szeretet hiányában, a tekintély megvetésében, az osztályharcban és a birtoklási vágyban jelölte meg. 1920-ig még 4 enciklikát adott ki, és részrehajlás nélkül fáradozott a békért és a háború következményeinek enyhítésért. A monarchia hallgatott rá, és 1916 nyarán status quo ante basis, vagyis hagyjuk abba a háborút, és legyen minden úgy, ahogy a háború előtt volt, békét ajánlott fel Angliának. Anglia 1916 nyarán ezt komolyan megfontolta. Ekkor valami különös történt. A németországi cionisták a brit háborús kormánytanácshoz mentek, s azt mondták, idézem Benjamin Friedmant, aki ennek a cionista bizottságnak a tagja volt. S azt mondták a brit háborús kormánytanácsnak, önök meg tudják még nyerni ezt a háborút. Nem kell elfogadni a német békeajánlatot. Meg tudják nyerni a háborút, ha az Egyesült Államok az önök szövetségeseként beszáll a háborúba. Ha önök megígérik nekünk Palesztinát a háború megnyerése után. Balfour deklaráció nem volt más, mint Nagy-Britannia ígérete arra, hogy megfizeti a cionistáknak azt, amit kialkuttak, cserébe azért, hogy ők beléptetik az Egyesült Államokat a háborúba. A háború folytatódott, mert az Egyesült Államok belépett a háborúba és szétmorzsolta Németországot. Sajnos a monarchia oldalán alig akadt józan ember, aki fölmérte volna a központi hatalom és az antant közötti gazdasági különbségeket, amelyek a háború sorsát eldöntötték, pedig nem kívánt különleges katonai képzettséget annak megítélése, hogy a háború megindulásakor Németországnak 3.900.000, a monarchia pedig 2.500.000 katonával, míg ezzel szemben az antant 9.252.000 főnyi haderővel rendelkezett. A nagy álom, hogy az ellenséget lerohanják, és 1914 őszére győztesen térnek haza csapataink, fél év alatt szertefoszlott. Már 1914 őszétől jelentkeztek a járványok és az élősdiek. Ezek a háború végéig pusztítottak, gyakran nagyobb számban, mint az ellenséges fegyverek. A fej és ruhatető mellett megszokottá lett a hastifusz, a kiütéses tifusz, a vérhas, a kolera, malária és a lövészárokláz, vagyis a gázödéma. Magyarországról átlagosan az összlakosság 17%-át hívták be katonának, voltak falvak és városok, ahol a katona állományba került emberek a lakosság 26%-át tették ki. A cári Oroszország a lakosságnak 10,5%-át hívta háborúba. Olaszország 16%-ot, Németország 19,7%-ot. Mögötte áll a monarchia 17%-kal, de a történelmi Magyarország területéről Horvátország és Szlovénia nélkül 1916-tól a 18-tól 55 év közöttiek 18,5% volt a hadba vonultak száma, összesen 3.381.785 fő. 1916 nyarán nálunk felé nagy csend volt, írja Nagy András csíkszeredai orvos. Mindamellett kellett valami aggasztónak lennie a levegőben. Kósza hírek jártak, hogy Románia hátba akarja támadni egykori szövetségesét, a monarchiát. Mikor első Károly román király hirtelen meghalt, s az volt a híre, hogy az antant irányzatot képviselő Icsé Brötianuk mérgezte meg, lelépett Petru Kárp, konzervatív és monarchia barát kormánya. Ekkor, akinek értékes holmiai voltak, igyekezett azokat az ország belsejébe biztonságba helyezni. 1916 nyarán Románia elérkezettnek látta az időt nemzeti törekvéseinek megvalósítására. 1916. augusztus 17-én Bukarestben az antanttal kötött titkos szerződés elismerte Romániának a monarchia románok által is lakott területeire Erdély, Bánság, Partium, Bukovina vonatkozó igényeit, amennyiben haladéktalanul hadat üzen Ausztria Magyarországnak, és pedig augusztus 28-áig. A román királyi hadsereg 1916. augusztus 27-én éjjel a Kárpátok szorosain keresztül megkezdte Erdély megszállását. Erről a következő előadásban beszélek.